Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr áldását kívánom ezen délelőtti óra alkalmával. Szeretnélek visszavezetni az 1800-as évek idejére, még talán még visszább, mint 1844, amikor a mi hit életünk, az egyházunk létezévő vált. És szeretném, hogyha a figyelmünket arra szentelnők, hogy milyenek is voltak azon személyek, elődeink, és milyen volt az ő hitük és az ő életük. Erről is lesz egy pár gondolat elmondva, de ugyanakkor szeretném kezdeni Pál apostolnak a szavaival. A második Timóteushoz írt levelében, különlegesen Timóteushoz intézi ezt a szavakat, amit szeretnék felolvasni. Második levél, 3. fejezet, 10 és 11. versét szeretném olvasni. Ha van Bibliátok, szeretném, ha követnétek. Ez nem csak nekem szól ez az íge, nem csak Timóteusnak szólt, hanem mindannyiunkhoz intéz szavakat. Isten lelkétől illetve Pál apostol ezt így írta le: te pedig követed az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet. Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniában, Listrában. Minémű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. Ha egy kicsit többet gondolkozunk és próbálunk magyarázatot kapni, és ha úgy vesszük, hogy hozzánk is szól ez az üzenet, próbálom egy kicsit elemezni ezt a kifejezéseket, amit Pál apostol Timóteushoz intéz. Azt mondja Pál apostol, és így írja: te pedig követed az én tanításomat. Meg vagyok győződve, és gondolatban arra is gondolok, hogy ti mindannyian, akik jelen vagytok, igyekeztek elfogadni Istennek üzenetét, Istennek tanítását, és igyekeztek az életmódot is úgy irányítani, ahogy Isten elvárná mindannyiunktól. Pál apostolnak voltak szándékai, voltak tervei, és arról is említést tehetünk: szándékomat követed, követjük. Ugyanakkor a továbbiakban megemlíti még azt: hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet. Van-e közöttünk valaki, aki azt mondja, hogy kevés a hite? Fogadja meg Pál apostolnak a tanítását. Fogadja meg és fogadja el Pál apostolnak a példaadó életét. Mert Pál apostolnak szándékában az volt, hogy a hitet teljes mértékben gyakorolja. Sokszor megtörténik életünkben, hogy olyan kevés a mi türelmünk. Sokszor elveszítsük türelmünket, és nem várjuk meg az alkalmat, hogy esetleg most még nincs alkalom, hogy szóljak, hanem engedünk a szánknak, és hamarabb elmondjuk azt, amit nem kéne, minthogy türelmesen, mikor eljön annak az ideje, akkor mondjuk, vagy akkor szóljunk. Pál apostol erre is tanít. Legyen hitünk, legyen türelmünk. De tegyük fel önmagunknak a kérdést. Mennyire van szeretetünk? Higgyétek el, testvérek, hogy a szeretetet nem lehet kikövetelni. A szeretetet nem lehet csak ajándékképpen Isten részéről elfogadni. Bármennyire is próbálja valaki, lehetséges, hogy sikerül neki. Hogy szeretetét kimutassa, de lehetséges, hogy nem őszinte szeretet. Pál apostol erre is tanít. Legyen szeretetünk, legyen hitünk, hosszú tűrésünk. De még egy különlegesebb dolgot is említ, amikor sokszor a mi türelmünk is megfogy. Vagy elfogy egészen, vagy pedig csak részbe. Erre is szükségünk van. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy tanulja meg a türelmet tőle. Éppen annyira hűséges volt Istenéhez Pál apostol, hogy mindezeket megtanulta, gyakorolta, élte a hitet, a hosszú tűrést, a szeretetet, a türelmet. És a következőkben még szeretném egy pár dolgot megemlíteni. Még üldöztetve is volt. Akkor is tudott szeretni. Akkor is türelmes tudott lenni. Ha szenvednie kellett, akkor is. Ha kérdezzük magunkat, ha mindezekben mennyire vagyunk gyakorlottak. Ha valami szenvedés ér bennünket, vagy itten nem is arról van a mindennapi szenvedés, probléma, bajokról szó, hanem Isten ügyéért, Isten művének előrehaladásában való fáradozásban, amikor üldöztetést ért Pál apostol, amikor szenvedést érte, azt mondja, rajtam estek. És megemlíti még azt is, hogy hol történt. Az első keresztény egyházban, Antiókiában, Ikóniában, Lisztrában. Minémi üldöztetéseket szenvedtem, de mindezektől megszabadított engem az Úr. Hiszed és meg vagy győződve, hogy téged is meg tud szabadítani a szenvedéstől, a bajoktól, a nehézségektől. De van ennek egy célja, és a cél az, hogy neki tetsző életet éljünk. Azért szabadít meg olyan dolgoktól, ami esetleg kárt okozna a mi életünkre. Nem tudom, hogyha észrevettétek, én már sokszor észrevettem, amit kimondok most. A példa vonzza az embert. Ha valaki egy jó példával jár előttünk, azt talán egész könnyű elsajátítani. Pál apostol is ezt akarta Timóteusnak jól az ő elméjébe vésni, hogy ha az ő példáját követi, akkor az hatást gyakorol vagy jóra, vagy rosszra. A példa az, amely előttünk járhat az életben. Vannak olyan személyek, akik az ilyen dolgokban is próbálnak kutatni, és vannak olyan személyek, akik nevelési megbízatásuk van, vagy éppen pedagógusok, tanárok, és ezeknek a megjegyzéséből szeretnék említeni. Ezek a személyek megegyeznek abban, hogy könnyebb valakinek a példáját követni, mind önáltalam, vagy ön döntésemből cselekedni. Jézus ismerte az embert már a teremtés óta. Jézus tudta ezt. Azért mindenekben példát hagyott. Nem csak Pál apostol Pál apostol is Jézustól tanulta meg a példát adás lehetőségét. Jézus tudta, ezt azért mindenekben példát hagyott, hogy nyomdokait kövessük. Nem csak akkor, nem csak azután, hanem ma is ezt várja el. Akik elfogadtuk, és azt mondtuk, hogy gyermekei leszünk, és akik elfogadtuk, hogy követni fogjuk, akkor lépjünk az ő nyomdokaiban. Ismeritek az ő lábnyomait? Halál előtti utolsó levelében Pál apostol ezt írja Timóteusnak. Te pedig követed tanításomat, életmódomat. Felteszek egy kérdést. Milyen volna a mai környezetben annak az embernek a példája, akit nagyon sokan követnék? Milyen volna a közösség élete, ha azt az embert, akit kiválasztottunk, vagy akit szem elől tartunk, mint ahogy itt el van mondva Pál apostolról, milyen volna a környezetünk azon emberek között, akik életük, mindenik példaadását követnék. Ha azok, akik ismerik azt a szemét, milyen lenne? Valóságos élet lenne? Követni való élet lenne? Mert ne feledjük el, hogy sokszor a rossz jobban hat az emberre, mint a jó. És inkább, és kész akarva inkább cselekszik sokan a rosszat, mint a jót. Vajon jobbak, szentebbek volnának-e a keresztények? Ha valakinek a példáját követnék, hatást gyakorolna annyira, hogy jobban, jobbak, szentebbekké válnának a keresztények? A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvashassuk a hithősök sorát. Látjuk, Pál mégis azt tanítja a zsidó 12.1.2-ben. Olvassuk el. Zsidó 12.1.2-t. Zsidó 12.1.2. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Melyik időre van feljegyezve az, hogy az Úr Jézus az ő szenvedései előtt is, vagy a szenvedése és a kereszt halála után ült hova? Az Isten királyi székének jobbjára ült. Én úgy értem, ez a Biblia versek a leírásának alapján, hogy miután elvégezte, és amiután részt vett abba a szenvedésbe, és abba a halálba, ami belekövetkezett, azután van feljegyezve róla. Pál apostol írja ugyancsak, amikor ír a zsidókhoz írt levelében a zsidóknak, hogy mit tett Jézus, példát adott, hogy az ő lábnyomán az ő nyomdokait kövessük. Hithőseink hite, élete nem lehet az adventmű eredetéről beszélni, ha nem említünk meg olyan embereket, akik az 1782-s és az 1849-beli évekről említhetünk, akik abban az időben éltek. Nem lehet, azt olvastam, az advent mű eredetéről beszélni, ha kihagynók Müller Vilmost. Vilmos Müller, farmer, később baptista lelkész. Love Hamptonban nevelkedett fel, New York államban. Állandóan képezte magát. Nagyon szeretett olvasni. Hogy jutott ez az ember arra magas lelki szintre? Mit gyakorolt? Azt olvastam, állandóan képezte magát. Van-e bennünk az a vágy, van-e bennünk az az érzés, hogy nekünk, mint adventistáknak nagyon szükség, hogy képezzük, hogy nevekedjünk a hitben. És még mi van feljegyezvét? Nagyon szeretett olvasni. 1803-ban feleségül vette Schmidt Luciát. A deista filozófia könyveket olvasva, ő is azzá vált. Filozófiát olvasva, azt tanulta meg, hogy filozófiát gyakoroljon. És azt tanítja, hogy Isten teremtette a világot, de nem törődik vele. Abban az időben az ő tanulmányaiban megtalálta ezt a kifejezést, ezt a látható jelenetet, hogy úgy értette meg abból a könyvekből, amit olvasott, hogy Isten megteremtette a világot, és nem törődik vele. Azonban nem vett lelki nyugalma továbbra sem, ezért olvasni kezdte a legnagyobb és legértékesebb könyvet, a Szentírást. Itt már más tanult, itt már mást fedezett fel. Nem azt vette észre, és nem azt tanulta meg, hogy Isten megteremtette a világot, és nem törődik vele, hanem egész más dolgokat. Mindent jól megfontolt, és 1816-ban baptista lett. Majd tanulmányozni kezdte a Dániel 8. fejezetének 11. versét. Egészen 1831-ig, ekkor volt a meteor hullás, ő pedig baptista lelkész volt. Gondolom ismeritek és hallottatok és olvastatok a történelemből az 1831-ig, évben, amikor a csillaghullás volt. Mint baptista lelkész, az advent mozgalom vezetője lett. Első munkatársa Charles Fitz és Josiah Liszt voltak. 1839-ben Joshua Himens megismerkedik vele, Müllerrel, és csatlakozik a mozgalmához. Müller kiváló szónok, de volt nála is, mind a mellett, hogy képezte magát, mind a mellett, hogy olvasott, mind a mellett, hogy tanulmányozott, de mégis valami észrevehető dolog volt az ő életében, és az van feljegyezve, de gyenge szerző volt, nem tudott szervezni, nem tudott szervezést alkotni. Így Himens segíteni volt kész, mivel ez az ember a szervezésben volt jobb. Tanácsára írott missziót indít el, és 1840-ben kiadják az Idők jelei című folyóiratot. Majd 1842-ben az Éjféli kiáltás című folyóiratokat. Nem tudom, hogyha valamikor járta a kezetekben ezek a folyóiratok, az Idők jelei. Romániában még ma is létezik, és ma is működik, még mindig ezen a néven van az a folyóirat, az Idők jelei, de van egy másik is, amiről lehet hallani, ami az Éjféli kiáltás című folyóiratot tartalmazza. Ezekkel az újságokkal kapcsolatban Müller megjegyezte, nem célunk új szektát alapítani. Ahogy olvastuk, és ahogy említettem, baptista lelkész volt. De mi történt mégis, hogy amit olvastam, vagy amit említettem, hogy advent mozgalom vezetője lett. Hogy történt ez? És ezeket a személyeket, akiket megemlítettem, ezek volt az első munkatársai, akikkel együtt dolgozott. Folytatva a gondolatot, mi csak riadót fújunk, és mint őrállók kiáltjuk. Kifejezte azt, hogy nem szándékoznak új szektát alapítani, de mégis volt valami, amit tettek. Mi csak riadót fújunk, és mint őrállók kiáltunk. Ha visszagondolunk ezekre az évekre, ha beletekintünk ebben az ember, ezeknek az embereknek életében, van tanulság a mi részünkre? Mennyire sajátítjuk el az ők munkájuknak azt a részét, ami ma is működhetne? Mi az a riadó fújás? Milyen időben és mikor történik meg a történelemben, vagy megtörtént, hogy riadót fújnak? Ha valami különleges esemény következik be, mondjuk Újfehértóra, vagy valamelyik más helységre, akkor mi történik? A vezetőség úgy gondolja, hogy szükség figyelmeztetni. Ma a tévé van nagy részben erre felhasználva, amikor jelentik az esőt, jelentik, hogy valami vihar következik, vagy jelentést tesznek olyan dolgokról, ami úgy érzik, és úgy hiszik, és az a meggyőződésük, hogy ezt tudnia kell mindenkinek. Ha ezt a dolgot említem, hogy riadót fújnak, akkor nekem meg nektek, és mindannyiunknak mi a kötelességünk, testvérek? Nem várok választ. Gondoljátok át. Mi az én kötelességem ebben az időben, amelyikben élünk? Tudjuk és hisszük, hogy az Úr Jézusnak jövetele rövidesen, már akkor, a következőkben fogom említeni, már akkor várták az Úr Jézus visszajövetelét, de nagyot csalódtak. Milyen riadót fújsz te a te szomszédodnak, a te barátaidnak, vagy a közel lévő személyeknek? Fújsz-e riadót? Elmondod-e azt, amit Pál apostol intézett az ő szeretett fiának, Timóteusnak, hogy ezek és ezek a dolgok szükségesek, hogy tudjad a riadót fújni. Ha ezekkel a dolgokkal nem rendelkezel, akkor kinek a fia vagy? Jézus Krisztusnak követője vagy? Az ő gyermeke vagy? Mi volt abban az időben a riadónak a magyarázata? Mi egy őrállónak a kiáltása. Ha valaki őrt áll, mikor kell neki kiáltani? Mikor kell jelezni, hogy valami következik, be fog következni, vagy valaki támadást intéz? Az akkori riadó, meg az akkori őrálló kiáltása a következő volt. Jöjjetek a vőlegény elé. Ezért őket nem egy szervezet, hanem az üzenet egyesítette. Nem egy szervezet, nem egy szekta, hanem mi. Nem egy szervezet, hanem az üzenet egyesítette. Ha te is, és én is, és mindannyian tudnánk és cselekednünk az ő akaratát, és mindent elkövetnünk, hogy az üzenet hirdetése látható legyen, de ehhez tudjátok, hogy mi lenne a legfontosabb? Az lenne a legfontosabb, hogy szeretni kéne tudjuk embertársainkat. Szeretni kellene tudjuk az embertársainkat, az embereket. Ha ez nincs meg bennünk, ha nem tudunk együttérző szeretettel megszólítani valakit, akkor hol a mi álláspontunk? A mozgalom próbája mikor volt? Amikor készen váltak. A történelem feljegyzi azt, hogy azok, akik várták abban az időben az Úr Jézus Krisztust, még a tengerit, vagy a kukoricát más szóval, még azt is ott hagyták, nem gyűjtötték. Ősz volt, október, és azt mondták, már nincs szükség erre. Jön az Úr Jézus, és megyünk vele. Ez volt a fő. Nem egészen úgy lett, hanem egész másképp. A mozgalom próbálja 1844-ben, március 21-e és október 21-e. Erre az időre várták Jézust. Ez volt a mozgalom kritikus időszaka. Az egyik csalódott, aki csalódott abban, amit hitt és amit várt. Ezt írta le. Legkedvesebb reménységünk szerte foszlott. Kérdezd meg önmagadat, kedves lélek. Mennyire van még a remény benned? Ezeknek az embereknek az volt a csalódásuk, hogy hitték, hogy jön az Úr Jézus, és nem jött. És csalódtak. És ahogy szeretném olvasni tovább ennek az illetőnek a leírott szavait, legkedvesebb reménységünk szerte foszlott. Szomorúság gyötört, mint soha azelőtt. Ha összes szeretteimet és barátaimat elveszítettem volna, nem fájt volna annyira, mint a nagy csalódás, amit annyira hittek, annyira reméltek, hogy jön, és nem jött, és csalódtak. Jöjjünk most a mi időnkhöz, kedves lélek, kedves testvéreim! Abban az időben ezek az emberek, akikről említést tettem, ők csalódtak. De ha a mostani időt próbáljuk mérlegelni, most ki fog csalódni, ha az Úr Jézus jön, és én nem leszek kész? Gondolkozzunk el ezen. Most én fogok csalódni abban, hogy nem leszek kész az ő jövetelére. Mennyire igyekszel, kedves testvérem és testvérnő, hogy kihasználni ezt a kegyelmi időt, ami van még. Gondolj önmagadra, de gondolj fele barátodra. Gondolj azokra, akik körülötted élnek. Lehetséges, hogy sokszor azt mondjuk, hát őket nem érdekli. Őket nem érdekli az igazság. Nem tudják elfogadni a szombat megtartását. Nem tudják elhagyni a disznóhúst. Nem tudnak sok mindenben egyetérteni velünk. De a te példád milyen? A továbbiakban még a következőt olvasom. Sírtunk és jajgattunk egész reggelig. Estére várták, de nem jött. Akkor történt a csalódás. A csalódás után a legjobb munkatársaink ezt írta Müller. Ő volt az, akiben még a remény szikrája égett. És ezt próbálta, és így próbálta lelkesíteni az ő testvéreit. Testvérek, legyetek erősek! Ne engedjétek, hogy bárki elvegye koronátokat. Hogy hangzik ma nekem és nektek ez? Testvéreim, legyetek erősek! De hogy? Tudjátok, hogy lehet erős lenni? Az egyik atyafinak a prédikációját hallgattam, és azt mondta, hogy naponta 3 órát tanulmányozom a Szentírást. Ha nincs időm egyfolytában 3 órát kitölteni, reggel egyet felett, és este a másik 1,5 órát. És valaki megkérdezte tőle, hogy van ilyen erőt? Hogy van ilyen hited Istenben? Azért, mert ezt teszem. Ez hozza létre a hitünk erősítését, hogyha tanulmányozzuk Istennek ígéjét, és közvetlen kapcsolatban vagyunk vele. Mától kezdve így írja Müller. Én minden nap várom, és arra kérem, adjon erőt, hogy megálljak az ő jövetelekor. Mindamellett, hogy hitük és csalódásuk olyan dolgot hozott létre, ami azt ott próbálta megmagyarázni, hogy már nem is jön Jézus. Higgyétek el, testvérek, az advent egyházban is sok emberre lehet találkozni olyannal, akik már úgy próbálják megmagyarázni, hogy már annyi idő óta vártam. Voltak idős testvérnők és testvérek, akikkel beszéltem. Atyám, fia, hát ennyi idő óta mindig azt mondjuk, hogy jön, fog jönni. Már belefáradtam. Hova jutnak ezek a személyek, akik belefáradtak? Megkapják-e Istennek országát, az örök életet? Vagy gondolj a saját lelki üdvösségedre. Megkapod-e, hogyha nem leszel felkészülve? Elődeink nagyot csalódtak, szomorú kifejezést használt az a leírott szavaival. Ha az összes családját, ha az összes rokonát elveszítette volna, akkor se fájna úgy, milyen lelkület volt ebbe az emberbe. Mennyire volt Istenhez hűséges, megértette azt, amit megértett abban az időben. Habár nem úgy történt, de mégis sírtunk és jajgattunk egész reggelig. De Müller testvér, aki továbbra is még valameddig még élt, még akkor is kész volt megállni hűségesen és bátorítani. És tervet szőtt, mától kezdve én minden nap várom, és arra kérem, adjon erőt, hogy megálljak. Hogy tesszük mi ma ezt? Azt mondja, ő úgy jegyezte fel, hogy minden nap. Vagy várjuk, vagy nem várjuk. Hetente, vagy holnaponként készülünk arra esetleg, hogy jönni fog, és hogy készen legyünk. December 20, 1849, Müller testvérünk elaludt. Hím testvér ezt mondta róla az ágya mellett. Elszakadt egy ezüst fonál, az aranypalackocska összetört. Ilyen meggyőződések volt azoknak, akik körülötte éltek, különlegesen ennek a kedves barátjának, aki kitartott mellette és hűséges maradt. Szeretném összefoglalva elmondani azt, mi a tervünk nekünk. Volt-e olyan tervetek az életbe, hogy amikor ilyen dolgokat hallotok, akkor úgy gondoltátok, hatást gyakorolt a szavak, a prédikáció, vagy az üzenet Isten részéről, és eldöntöttétek-e valaha, hogy mától kezdve én is így teszek? Azt mondja, hogy minden nap várom, és arra kérem, adjon erőt, hogy megállhassak. Amennyiben nem gyakoroljuk, és nem tesszük ezt, nem fogunk tudni felkészülni az ő jövetelére. Azért nem tudunk esetleg másoknak prédikálni, más felekezetű vagy más embereknek, mert mi se vagyunk felkészülve. Ez az ember, akit említettem, az amikor 3 órát tanulmányozta a Bibliát, fel tudott készülni arra, ami következett. Az adventista egyház azonban ma is él az egész világon, és egyre többen csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz. Te is oda tartozol? Ha valami nem sikerül, ha valamikor csalódás ér, milyen lelkülettel vagy? Szeretnék még valakiről olvasni. És olyan dolgot olvasni fogok, ami valójában egy kérdésre szeretném, hogy a mindennapi életben válaszoljunk erre. Lehet, hogy hallottatok már Spurgeonról. A kérdést ő teszi fel, és úgy hangzik, imádkozni is tudsz? Volt olyan eset, amikor azt hallottam, fülembe jutott, nem mondok nevet, nem mondok senkiről semmi olyat, hogy sok az ima, sok az ének. A te életedben is sok. Tudsz-e imádkozni? A következő felolvasást szeretném megosztani. Az ismert prédikátor találkozott egyszer egy tönkrement, durva emberrel, akinek az arcán látható volt az alkohol függősége. Ez az ember Isten káromló kifejezésekkel szitkozódott. Spurgeon az ember vállára tette a kezét, és komolyan ránézett. Jól tud átkozódni, de imádkozni is tud? Az volt a második kérdés. A férfi felnevetett, és gúnyosan válaszolt. Az ördögbe is, az még soha nem jutott eszembe. Spurgeon kivett a zsebéből egy pénzérmet, oda nyújtotta a férfinak, és ezt mondta: ígérje meg nekem, hogy sohasem fog imádkozni. Arra próbálta rávenni, hogy soha se imádkozzon. Akkor öné ez a pénz, és átnyújtotta neki a pénzt. Ha megígéri, hogy soha nem fog imádkozni, az öné lehet ez a pénz. Spurgeon pedig tovább ment, és remegve imádkozott, hogy Isten szóljon ennek az embernek a lelkéhez, hogy megmeneküljön. A férfi nagyon elégedett lett, hogy a pénz a zsebében van, és folytatta az útját. De hamarosan egy rossz érzés fogta el. Lelkében egy hang így kiáltott: mit tettél? Ahogy hazaérkezett, nyomban elmondta az esetet a feleségének. Valami borzasztó dolog történt velem, így mondja az illető. Budjadt ki belőle félelemmel tele, eladtam a lelkemet. Mert megígértem, hogy sohasem fogok imádkozni. Itt van a Júdás pénz, nem akarom megtartani. Ezzel a pénzt reszketve az asztalra dobta, meg kell keresnünk azt az embert, akinek ezt az ígéretet tetted, mondja és tanácsolta a felesége. A férfi ezután visszavitte a pénzt, Spurgeon pedig imádkozott vele, és az alkoholista még azon az estén békességre talált Istenben, és új életet kezdett. Tedd fel magadnak a kérdést, kedves lélek, tudsz-e imádkozni? Nem válaszolok helyettetek. Válaszoljunk mindannyian, önmagunk. És ha tudunk, és úgy próbáljuk magyarázni, hogy tudok én imádkozni, akkor hogyan tudsz imádkozni? Milyen az az ima? Ha valaki azt mondaná neked, mint ennek az embernek, kapsz egy pénzt, vagy nem tudom mit, csak ígérd meg, hogy soha nem fogsz imádkozni. Melyiket választanád? A pénzt, vagy azt, hogy nem fogok imádkozni. De mikor jött, mitől jött létre az embernek a változása? Elsőbben is imádkozott Spurgeon, érette, és amikor megváltozott és visszatért hozzá, akkor is imádkozott, és úgy jött létre az ő életébe a változás. Ha tudunk imádkozni, és azt merjük mondani, hogy tudunk, annak látható eredménye kell legyen. Segítsen az Úr, hogyha eddig elhanyagoltuk azt a dolgot, ami lelki üdvösségünket, és nem vettük egész komolyan, próbáljuk komolyan venni mától kezdve. És őszinte szívvel imádkozzunk, hogy segítsen és adjon erőt, mint Müller, ahogy imádkozott. Mire? Hogy készen tudjon lenni az Úr jövetelére. Ha nekem és neked és mindannyiunknak ez lesz a fővágyunk, és ez lesz a mi cselekedetünknek meglátszó eredménye, akkor az ő jövetelét várni fogjuk. Segítsen az Úr ebben, az ő kegyelme által, hogy megértettük volna üzenetét. És ezen embereknek példaadó életüket kövessük, az ő akaratát, az ő neve dicsőítésére. Találjuk meg azon személyeket, akikre esetleg azt mondjuk, hát még nem tudnak imádkozni. Tanítsd meg, te kedves lélek, imádkozni azokat, akik nem tudnak. És segítsük, hogy hozzá jöjjenek Jézushoz, amíg nem késő. erre segítsen az Úr az ő kegyelméből. Amen.